Vagy azt mondja, hogy vigyázz rá, és borravalót kér tőle, vagy, ha jönnek a detektívek, hamar odaszalad valamelyik magányos hölgyhöz, belakarol, és úgy megy vele tovább. A detektívek legjobb ellenszere ugyanis ez a karonfogva járás. Ezért a mentésért aztán kizsarol a hölgytől valami pénzt. Vannak, akik többen állnak össze partiba, követik a nőt, és megfenyegetik, hogy feljelentik a rendőrnél, ha nem fizet nekik hallgatási díjat, vagyis, mint ők mondják, pálinka pénzt. Máskor meg követelik, hogy fogadjon magának állandó fiút, mert másként nem engedik az utcán mozogni. Kisvörös, mint Branchbeli, őszintén utálta és lenézte ezeket a lézengő rittereket, akik szinte feketén melóztak a nők között. A főmatador, mint például a főnök, többre tartja magát egy szimpla sejemfiúnál, aki viszont lenézi a kisvörösféle hesszelőket. A valódi hesszelők pedig még mindig toronymagasságban érzik magukat az orvvigyázó és pálinkapénzes kalózok fölött. Amint besötétedett, és a Rákóczi úton kigyulladtak a villamos reklámfények, kisvörös látogatott meg posztomon. Most találkoztam, mondta Zsidó Bélával, aki a hék eloszlását figyelte. Hát azt ott csináljátok. Kisvörös csodálkozott. Mit nevetsz? Te azt hitted, hogy csak úgy Isten nevében lógunk itt az utcán, és azt se tudjuk, hogy mikor merről jön ránk a razzia, vagy az a megyeri? Majd holnap eljössz velem, és meglátod, hogy megy a smír. Most különben csak azért jöttem, mert a hék a Józsefváros felé mentek. Amíg a főnökék kijönnek, ezen a placon semmi meló nincs. Lógjunk a büfébe. Útközben jöttem rá egyszerre, milyen más képe van a körútnak, ha az ember olyan viharvert micisapka ellenzője alól nézi, mint amilyen az én fejemen díszelgett. Kisvörös egymás után mutatott rá az egyes csoportokra. Nézd csak ott a kék brilliánst. Kalit, meg a dilist. Biztosan bótra lopni mennek. Na gyerünk csak oda az oszlophoz, a bugázók. Hogy figyelik azt a kocsit? Intett arra felé, ahol három kivattázott vállú, fekete puhakalapos férfi óvatosan kerülgetett egy magányos autót. Szevasz, nyitós, lökött meg vállával egy egyedül lődörgő alakot. Hogy megy? Aztán válasz se várva mentünk tovább. Csak úgy menet közben jegyezte meg, mindjárt fent lesz a Virgin, és megdob egy csomagot. Ahogy a kisvörös fölmutatott egyeseket, beszélt róluk, szólt hozzájuk, sorra ismertem meg a valutásokat, a neppereket, a pénzváltó csalókat, a zsebtolvajokat, alvilági nevükön rajzolókat, szafkadűtőket, akik csak nőktől lopnak, kirakadt tolvajokat. Egy csoport a lóverseny eredmények fölött vitatkozott. A másikban egy szemüveges, alacsony ember hosszú, fekete felöltőben, kisvörös szerint a tanár, nemzetközi témákról tartott előadás négy főnyi hallgatóságának, csak annyit hallottam. Anglia egyedül nem képes. És végül, mint eleven kozmetikai reklámok, kirúzsozva, kipestve, kiparfőmözve libegtek ide-oda a kisnők, a járda szélén unottan cirkáltak a hozzájuk tartozó fiúk, és áldogáltak a hesszelők. Amint kijutottunk ebből az űrzavarból, szemeim ismerős alakot fedeztek fel. A kulacsban látott fiatal lány volt. A kirakatokhoz közel haladt a járdán, nem nézett se jobbra, se balra. Úgy ment, mint egy hatodikos gimnazista. Szürke svájci sapkája féloldalt szorítva a fejéhez, haja két hosszú fonatban omlott le, kezében könyvet tartott, és kislányos retikült. Szinte jóleső látvány volt az egész jelenség, majdnem lehelte magából az ártatlanság, üdeség, friss illatát. Megszólítsuk? Kérdeztem kisvöröst, mert okvetlenül meg akartam ismerkedni vele. Jelenleg tréfli az ügy, felelte kisvörös, nem látott, hogy munkában vannak? Mit dumálsz, hiszen én csak ugyan. Pillanatról pillanatra bontakozott ki előttem a komédia. Észrevettem egy elegáns, öregedő urat, aki néhány lépés távolságban követte a kislányt. Látszott, hogy lépteit a kislány apró lépéseinek üteméhez méri, ennek következtében erőszakoltan lassan haladt. Úgy látszott, mint a Matilde nem vett volna még tudomást az öreg úrról. Most váratlanul felfedeztem Szeles Janit, aki valahonnan hátulról termett elő, elegánsan ki volt öltözve, fején fekete puhakalap, félkezében boternyő, a másikban sárga szarvasbőrkesztyű. Anélkül, hogy Matildra ránézett volna, elhaladt mellette, aztán megállt az egyik kirakat előtt. Ez a megállás fordulatot jelentett a készülő utcai kalandban, mert íme Matilda, ahogy Jani megállt, szintén megszakította sétáját a legközelebbi kirakatnál. Mi Kisvörössel élveztük a mulatságos színjátékot, az öreg úr szintén megállt a kirakatnál. Matilda azonban tovább játszotta még a gimnazista lányt. Nem felelt az öreg úr szavaira, hanem előbb nagy kíváncsisággal gyorsan megnézte magának, és szótlanul tovább indult. A vén róka utána. A kislány a harmadik háznál visszanézett, az öreg úr abban a pillanatban meggyorsította a lépteit, és beérte a lehajtott fejjel szégyenlősen rátekintő kis őzikét, hogy rövidesen eltűnjenek egy lakás mélyén. Szelesi Lani lassan megindult utánuk. Készen vagyunk, állapította meg Kisvörös, lóghatunk tovább. A körúti büfébe élénk volt az élet. Már a földszinten sok ismerősre bukkantunk, persze inkább csak Kisvörös ismerte őket, az egyiket megszólította. Hol van a galeri? Ott bent dumálnak a kocintóba, intett a mellékterem felé. Na jó, előbb lógjunk fel a kaszinóba, majd aztán bemegyünk. Keskeny lépcső vezetett fel a játékterembe, ezt nevezte ő kaszinónak. A hatalmas, de feltűnően alacsony teremben körülbelül 150 ember tolongott a játékasztalok körül. A biliárdnak különféle változatai voltak itt, olyan is, aminek a lapja felett három rút feküdt keresztbe, a rudakból különböző távolságnyira pálcikák álltak ki. Oldalról forgatták a rudakat, és a pálcikák között kellett dákóval átlökni a golyókat. Ez volt a legkapósabb. Voltak aztán panoptikumok, két fillér bedobása mellett állítólag érdekes felvételeket lehetett látni, Kisvörös figyelmeztetett, hogy lingdalok kár a léért, én azonban kipróbáltam, semmit se lehetett látni. Ha megforgattam az oldalfogantyút, egy pillanatra nagyon gyenge lámpa gyulladt ki, ami valami teljesen kivehetetlen fényképfélére világított. Már 20 fillért elvesztettem, de nem láttam semmit, csak Kisvörös kárörvendő arcát. Sehol egy cég az egész kaszinóban. A vendégek kivétel nélkül mind kalapban vagy csapkában voltak. A felülről jövő rendkívül rossz világítás árnyékot borított az arcok felső felére, mint a állarcot öltött volna magára valamennyi. A falakról visszaverődő sárgás fény pedig valami ásatag barnás színt adott mindennek. Ebben a környezetben persze öltözékem teljesen stílszerű volt. Még soha együtt ennyi jellegzetes arcot, alakot nem láttam. Az alvilág minden rétege képviselve volt itt, amint megállapítottam. Nem kérdezősködtem, kik ezek, hisz tudnom illett és kellett. A társaság összetételéről ízelítőt adhat az a sok tolvaj név, amit 20 perc alatt hallottam. Hamarjában ezeket jegyeztem meg, Süket Béla, Púpos Simi, Félkezű, Dörgőferi, Tópofájú, Józsi, Pólisi Jenő, Soroksári Miska, Kilencújú Jani, Paraszt Pista, Csámpi, Dadogó Rudi, Suta Jani. Mindenki csodálatosan nyugodt volt, s rajtam kívül mindenki tudta, hogy itt semmivel sincsenek nagyobb veszélyben, mint az utcán. Nyugodtan feküdtek rá a biliárdasztalokra, vagy áldogáltak zsebredugott kezekkel a fal mellett. Kíváncsi voltam, hogyan magyarázza meg a dolgot Kisvörös. Nézd csak, mondtam neki. Tudod, hogy én ki vagyok messzelve. Körözőflepném is van, nem szívesen lógok itt, hogy a jég lebuktassanak. Sose majréz, lombi. Nyugtatott meg barátom. Itt a hék le vannak égetve. Mire beérnének, itt már egy haver sem maradna. De mégis lehet olyan razzia, hogy nem tudunk elpucolni, ellenkeztem, hogy kiúrassam a nyulat a bokorból. Nem létezik, legyintett. A körúton végigállnak a figyelők. Bármerről jönnek a hék, előbb ideér a drót. Ha két-három valahogy be is csúszik, mit csinálhat? Mire egyet kiszúrnak, a többiek abban a minutumban lelépnek. Aztán mit gondolsz, mondta később Kisvörös, amikor már a lépcsőn lefelé haladtunk. Miért lógnak itt azok a figyelők, és a fejével előre intett? Lépcső fordulójánál egy fiatalember dőlt cigarettázva a korlátnak a szemközti kijáratnál, meg egy másik áldogált. Na gyere, lépjünk be a kocintóba, fogott karon Kisvörös. Fizethetsz nekem egy pofasört. A mellékteremben nagyon vegyes volt a társaság, aktatáskás férfiak, akiken látszott, hogy néhány percre jöttek csak be ide. Beszélgetésbe merült párok, magányosan unatkozó alakok, akik nem törődtek a környezettel. De a többiek minden ajtónyílásra felkapták a fejüket, és végignézték a bejövőt. Aztán az egyik sarokban hosszú asztal körül ült 8-9 fiú, akik nagy beszédben voltak. Sütő Lajos galéria, súgta az ajtóban Kisvörös. Úgy látszik, a barátom benne volt mindenben, és ismert mindenkit, és egész természetesnek vélték, hogy odament közéjük, és még azon sem ütöttek meg, hogy másodmagával jött. Itt ugyanaz ismétlődött meg, mint a kaszinóban. Senki sem akart tájékozatlanabbnak látszani a másiknál, és így nem merte elárulni, hogy nem ismer. Hamar kiderült, miről folyik a vita. Sütő Lajos galéria, a Kertész utca, Veselény utca, Dohány utcai szerelmi frontot tartotta megszállva. Ez a galériához tartozik egy Hentes Miska nevű fiú is, akinek a hölgyét egy előttem Csipogó néven emlegetett másik fiú megszöktette, és átment vele a Dob utca, Király utca közötti részre. Szóval szabályos háromszög volt ez, hűtlenséggel, szöktetéssel és egy súlyos lovagias üggyel. Az ügy kezdete két évvel előbbre nyúlik vissza, akkor Hentes Miska a Rákóczi úton megismerkedett egy fiatal falusi kislánnyal, Mariskával, aki először járt Pesten, kereste valami rokonát, de nem tudta, hol az az utca, ahol lakik. Senkitől sem merte megkérdezni, mert az anyja lelkére kötötte, hogy ne szólítson meg senkit, mert a pestiek csalók és könnyen félrevezetik a szegény tapasztalatlan vidékieket. Miska, amikor észrevette, hogy Mariska nem tud eligazodni, felajánlotta segítségét. Óráki kurcolta ide-oda, közben este lett, esni kezdett, a lány belefáradt a sok járásba, és akkor Miska bevallotta, hogy nem találja a kérdéses utcát. Olyan szépen beszélt Mariskával, hogy a lány elhitte Miska szavait, ígéreteit, és fölment hozzá a lakására, hogy ott várja meg a reggelt. Így kezdődött Mariska életének új fejezete. Miska izzó szerelmesnek mutatkozott, 3 napig ki se engedte a lányt a lakásból, de aztán elfogyott a pénz, amit Mariska útravalóul kapott anyjától. Miska mindenféle fortéllyal rávette, hogy menjen le az utcára. A 17 éves falusi lány ellenkezett, szégyelte magát, félt, és nem akart lemenni. Miska, ez a 23 éves pesti asz, jól elverte a lányt, aztán erővel levitte a Rákóczi útra. Megmutatta neki, hogyan csinálja, a többi lány kioktatta, hogyan viselkedjék, hova menjen, majd félrevonult és várt. Mivel Mariskát a döntő pillanatban megint elhagyta a bátorsága, elvitte az alsó erdősorba egy kapu alá, és ott újra alaposan elverte. Mariska ekkor kijelentette, hogy inkább a Dunának megy, de nem teszi azt, amire Miska kényszeríteni akarja. Erre otthon 2 napi idomítás következett, aztán 3. nap mégis lement az utcára, és azóta 2 éve Miska teljesen új nőt faragott belőle. Mariskából Manyi lett. 1,5 év után Hentes Miska a Rákóczi útról a Kertész utcába vitte Manyit, és Sütő Lajos bandájához csatlakozott. Miska pár hónap múlva lebukott, és Sütő Lajos ekkor Manyit arra bizonyos Csipogóra bízta, hogy vigyázzon rá, mert Csipogó neje éppen szintén börtönben ült. Amikor azonban Hentes Miska 30 nap múlva visszatért a placra, meglepetés várta. Csipogó nem akarta neki visszaadni Manyit. Sütő Lajos, a bandavezér, azonban közbelépett és kényszerítette Csipogót, hogy a lányt juttassa vissza Miskának. De Csipogó dühöngve leste a bosszú óráját mostanáig, és tegnap, Manyit, vagyis Mariskát megszöktette. Hentes Miska nem volt híve az egyéni akcióknak, Manyi oldala mellett el is szokott attól, hogy küzdjön, ezért Csütő Lajoshoz, a banda vezéréhez fordult elégtételért. Ezért ült most együtt a tanács, hogy megbeszéljék a teendőket. Három elintézési mód merült fel. Az első úgy szólt, hogy Manyit dobni kell, menjen az útjára, legfeljebb ki kell tiltani a körzetből, úgyis elég konkurenciát csinál a többi nőnek. Emellett szavazott a fiúk közül a kövér Fuvarozó Sanyi, Balutás Zsiga, az olasz és technikus Misa. A másik